Általában 3 év. Nagyjából ennyi idő után jelent meg minden eddigi párkapcsolatomban valami furcsa diszkomfortérzet. Nem tudom mi ez, a megszokás vagy az unalom jelei. Egy biztos, hogy ilyenkor mindig azt éreztem, hogy mennem kell. És eddig mindig így is történt. De miért gondoljuk azt, hogy a következő szerelemnél nem lesz egy ilyen pont? Nem hiszek az igaziban. Szerintem már minimum 3 olyan pasival találkoztam, akivel le tudtam volna élni az életemet. Csak aztán valahogy, az imént említett okok miatt mégsem. Pedig tudom, hogy nem várhatjuk el, hogy évek után is ugyanolyan izgalmas legyen minden, mint a legelején. És az összes ilyen közhelyet hallottam már, de akkor is érdekel, hogy vajon mi lehet egy tényleg jól működő hosszú kapcsolat titka. Lehet, hogy ez egy naív gondolat, de így 26 évesen még nagyon sok minden házasság, gyerekek előtt irtózom az őszintétlenségektől, meg az, amit nem tudok, az nem fáj típusú félmondatoktól. De nem tudom, hogy ez hogyan kerülhető el. Őszinteség, monogámia, szabadság, féltékenység, szerelem. Mindenkinek megvannak a saját élményei, és van véleménye ezekről a fogalmakról, érzésekről, állapotokról. Lukács Luca vagyok, és a Mit Gondol Podcast minden epizódjában kiválasztok egy-egy fontos szót, és megkeressük azt az embert, aki szerintem a legjobban tud róla mesélni. Biztos vagyok benne, hogyha figyelmesen hallgatunk, akkor rengeteget tanulhatunk. Nem csak róluk, hanem magunkról is. Ebben az epizódban Nagy Pál Orsi a vendégem, akit a monogámiáról fogok kérdezni.
Te mit csinálsz? Te haszturbálsz?
Nem, csak...
Miért nem ébresztettél föl?
Azért, mert cukin aludtál, most ezen nem kell annyira kiakadni.
De ilyen helyzetekben légy szíves, ébresz föl, jó?
Ne kiabálj.
Jó, csak nem esik jól.
Mi? Hogy néha maszturbálok?
Néha?
Jaj, most mi van? Te is szoktál.
Az más. Honnan tudod, hogy szoktam?
És miért is más?
Mert férfi vagyok.
Ja, tényleg.
Mi lenne, ha előttem csinálnád?
Dehogy csinálom.
Miért?
Mert magánügy, na.
3,5 éve élünk együtt.
És? Na, aludjunk, mindjárt kelned kell.
Mire gondolsz közben?
Rád. És te?
Rád.
Így görbülj meg.
Így görbülj meg.
Ugyanannyira vágyunk a biztonságra, mint az újra meg az izgalomra. De hát a lepkék meg elég hamar felszívódnak a hasunkból. Egyes kutatások szerint az ember alapvetően monogám, de csak egy bizonyos ideig. Átlagban úgy 3-4 évig. Aztán, hát igen, tudjuk, hogy mi szokott ilyenkor következni. Szakítás, vagy hűtlenség, vagy meg kell tanulni ellenállni a kísértésnek. Ne értsetek félre, én sem tudom, hogy mi a jó út. Eddig csak monogám kapcsolataim voltak, és egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy képes lennék egy nyitott kapcsolatban élni. Viszont ha a válási statisztikákat nézem, akkor azt gondolom, hogy van valami hiba a rendszerben. Talán eljutottunk arra a pontra, hogy már lehet beszélgetni, és átgondolni azokat a társadalmi modelleket, amik szerint felnőttünk. Nagy Pál Orsi Nyitva című filmje, amiből az előbb is egy részletet hallottatok, pont azokat a kérdéseket teszi fel, amiket én is megfogalmazok magamnak. Vagy a pasimnak. Egy teljesen átlagosnak tűnő pár, akik próbálnak tenni valamit a szürke hétköznapok ellen, és ezért elindulnak egy úton, és új dolgokat próbálnak ki. De ami talán a legfontosabb, hogy elkezdenek őszintén beszélgetni a kapcsolatukról. Ha valaki filmet csinál valamiről, akkor biztosan sokat tud a témáról. Ezért is gondoltam, hogy Orsi jó beszélgető partner lesz, ha a monogámiáról van szó.
Miért akartál arról beszélni egy teljes nagyjátékfilmnyi időben, hogy nem biztos, hogy annyira élhető az a fajta monogám párkapcsolati modell, ami ebbe a kultúrába be van ágyazódva?
Hát kérdőjelek dobódtak fel. fogalmazzunk finoman így. Igen, az ember arról csinál nagy játékfilmet, ami iránt szenvedélyesen érdeklődik, hiszen egy nagy játékfilmet megírni és megrendezni, ugye én írtam is, rendeztem is ezt a filmet, tehát ez nekem egy ilyen 5-6 év volt. Szóval, hogy én, amikor elkezdtem ezt írni, mondom, hát most 2 évvel ezelőtt jött ki a film, tehát most már egy ilyen 6-8 éve korábbról beszélünk. Egyrészt körülöttem eléggé felforrósodott ez a tematika, tehát hogy nagyon hozzám, nagyon közel álló emberek próbálkoztak nyitott kapcsolattal. Az addig monogám kapcsolatukat próbálták valahogy lazítani, fogalmazunk így, és ennek egy jó sokféle fajtája megoldása van, és én ezt nagyon közelről fogalmazunk, úgyhogy tűz közelből néztem végig. És hát nyilván bennem is megfogalmazottak ezek a kérdések, hogy mennyire természetes állapotunk nekünk a monogámia egyáltalán, mert úgy tűnik, hogy ezzel az emberek egy jelentős részének komoly problémái vannak hosszú távon. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a világirodalmi, vagy akár a zenei kultúra, vagy a film és színházi kultúránknak tehát, hogy a műveknek egy jelentős része szól arról, hogy valaki félrelép, vagy valakit megcsaltak, vagy valaki szerető lesz. És nyilván ez nem lenne ennyire gyakran téma, hogyha ez nem jelentene egy csomó ember életében egy komoly kihívást. Például az, hogy hűséges maradjon, vagy nem fogalmazódna meg benne ez a kérdés soha az élete folyamán, hogy oké, itt vagyok egy egyébként jól működő, úgy tűnik, hogy jól működő monogám kapcsolatban, de eltelik x év, és igenis jön valamiféle kísértés, hogy ilyenkor mi a teendő, és hát persze nyilván a hivatalos válasz az, hogy szó se lehet róla, de közben meg azt látjuk, hogy szóval nem, én azt gondoltam erről, hogy, és most is ezt gondolom erről, hogy ha annyira ritkán fordul elő, tehát hogy ahhoz, hogy meg kezdem ezt másképp. Szóval én azért kezdtem el ezen gondolkodni, hogy egyáltalán mi köze van az emberi nemnek a monogámiához, mert azt láttam, hogy túl sok mindenkinek okoz ez nehézséget. És szerintem az életünkben van egy csomó olyan dolog, amit tehát hogy azért viselkedünk bizonyos módokon, mert ezt tanultuk meg. Tehát ezek társadalmi konvenciók, aminek mindenféle okai vannak, hogy miért kell így meg úgy viselkedni, és mostanában egyre többször van arról szó, hála Istennek, hogy egy csomó dologról kiderül, hogy ez nem is igazán jellemző például a nőkre, vagy például a férfiakra, hanem ezek csak ilyen társadalmi konvenciók. Ha eleve így nevelsz fel valakit, akkor persze, hogy ezek a tulajdonságai fognak jobban kidomborodni, de egyébként ennek a biológiához nincs is köze, tehát lehetne akár másképp is csinálni, és más civilizációban, más kultúrában működhetnének ezek másképp is. És ugye monogámiával is ez van, tehát hogyha végignézünk a történelmen, akkor azt láthatjuk, hogy ez nem volt mindig elvárás.
Nem, hogy nem volt mindig elvárás, de hogy az a helyzet, hogy mondjuk van ez az emberiség, ami létezik 300 000 év óta, és ennek a 90%-ában nem monogám kapcsolatokban éltünk, vagy léteztünk.
Uh-huh.
Szóval, hogy értem, hogy miről beszélsz, de visszahúzva a filmre, szerinted erről az egészről mit sikerült megfogalmaznod?
Ezt én nehezen mondom meg, hogy vajon mit sikerült megfogalmaznom, mert te érted, szóval, hogy ez nehéz, mert én írtam, én rendeztem, szóval nyilván rettenetesen közel állok az anyaghoz, és igaz, már eltelt 2 év, és ez most már valamennyire, tehát kezd egy ilyen objektívebb rálátásom lenni a filmre. Én maximum a visszajelzésekre tudok reagálni, tehát én azt érzem, hogy nekem az jött le a visszajelzésekből, hogy igenis rátapintottam egy érzékeny pontra. És ugye akit ez érdekelt, és megnézte a filmet, az nagyon lelkesen vette föl velem a kapcsolatot, aztán és mesélte el a saját élményeit és saját dilemmáit. Tehát, hogy annyit mindenképpen csinál a film, hogy egyetlen bedobja ezt a kérdést.
Szerintem a Nyitvában sokféle párkapcsolatot felvonultat. Van hagyományos házasság, van teljesen nyitott házasság benne, tehát megmutatod a két végpontot, és utána megmutatsz egy párt, aki éppen próbálja elhelyezni magát ezen a skálán, és megtalálni azt, hogy neki hogy jó.
Így van.
Viszont, ami szerintem nincsen benne ebben a filmben, hogy a hagyományos modell, úgyhogy az teljesen jónak van mutatva, azt szerintem nincsen benne. És azt érzékelem, hogy ami téged idegesít valahogyan, azok az ilyen őszintétlenségek egy kapcsolatban. Hát és mivel ezt a hagyományos modell hordozza magával, ezért azt nem is tudtad úgy mutatni, mint ami tud jól működni.
Hát igen, valójában, ha ezt most nagyon szigorúan veszük, akkor tulajdonképpen csak a nyitott kapcsolatot mutattam be úgy, mint ami működik. Pedig nem ez volt a szándék egyébként, de aztán valahogy mégis így csúszott el a dolog, hát nyilván ennek oka van. Valószínűleg éppen nagyon rossz véleményen voltam a nagyon hagyományos, nagyon monogám párkapcsolatokról akkor éppen. hangsúlyozom, hogy ezek a dolgok változnak egyébként. Nyilván attól is függ, hogy te éppen milyen párkapcsolatban vagy, nyilván attól is függ, hogy egyetem vagy-e párkapcsolatban, éppen mivel próbálkozol, az mennyire tűnik működőképesnek, és a körülötted levő emberek is nyilván hatással vannak. De kétségtelen, hogy inkább tűnik kritikusnak a film. A nagyon hagyományos. De egyébként, ha azt veszük, ugye ott van az én nagyon kedvenc párom, a Jordán Adél és az Ötvös Andris, akik ugye a baráti pár, ők ugye rezonőrök a filmben, és ők például egy ilyen nagyon klasszik monogám kapcsolatban vannak, és első gyerek, és ennek minden nehézsége, és folyamatosan szivatják egymást, de mégis, én szerintem mégiscsak az látszik, hogy ez a két ember nagyon szereti egymást.
Igen, aztán nem akarok ezen szörözni, hogy szerintem pozitív példa, viszont a hibáit, azt nagyon nyilván tehát a film műfajából is jön, hogy mondjuk annak a párnak a hibáit szerintem tök sztereotipikusan mutattad be, amit jót tett neki.
Az igazság, hogy nincs idő másra, én szerintem, főleg nem egy romantikus vígjátékban, tehát hogy van a fő pár, velük lehet szerintem cizelláltabban foglalkozni, őket lehet részletezni, és mindenki más, az meg kicsit vastagabb ecsettel, tehát őket kicsit sztereotipabban ábrázolom, egész egyszerűen, mert nem kapnak annyi filmidőt, hogy lehessen őket komplexebben ábrázolni.
Ugye te írtad is a forgatókönyvet, hogyan álltál annak neki, milyen kutató munkát csináltál hozzá, és hogy annak mi lett az eredménye, szóval hogy mi volt a kiindulási pontod?
Hát az egész az onnan indult, hogy közvetlen közelemben, mondom, párok elkezdtek nyitni, és mi egy olyan baráti társaság vagyunk, akik ezekről a dolgokról nagyon nyíltan beszélgettünk egymással, és ezek rendkívül izgalmas és inspiráló beszélgetések voltak. Nagyon izgi volt nézni, ahogy ők lépésről lépésre mire jutnak, és milyen akadályokba ütköznek, és mi a jó, és mi a rossz, mi működik, mi nem, mi jönnek a nagy botrányok, azt hogyan élik túl. És akkor ez elkezdett jobban érdekelni, hogy milyennek a pszichológiája, milyennek a története, és akkor elkezdtem ebben a témában könyveket keresni. Derült, hogy vannak ilyen közösségek, akkor kiderült, hogy vannak ennek szószólói, tőlük lehet olvasni, akkor vannak. Nem, engem tényleg érdekelt az egésznek a történelmi háttere, és aztán persze óhatatlanul belekeveredtem azokba a kutatásokba is, és azokat kezdtem el keresni még pluszban, amik meg a szexualitásról, azonban is a női szexualitásról szólnak, amit nagyon későn kezdtek el kutatni egyébként. Ez is nagyon érdekes volt, hogy vajon ennek mi az oka. Ugyanis egy ilyen 20 évvel ezelőttre értek be a nők. Ahhoz képest, hogy 100 évvel ezelőtt egyetemre se járhattak, ahhoz képest ideig tartott, mire a nők eljutottak arra az egyetemi rangra, hogy nem csak az, hogy egyetemre járhatnak, meg mehetnek doktori képzésre, hanem vannak olyan pozícióban egyetemeken, hogy kijelölhetnek kutatási témákat, és kutatásokat vezethetnek, és az ő szemszögükből, a női szemszögből mehetnek kutatások, és óriási a különbség. Tehát minél több ponton jössz rá arra, hogy például tehát az, amit eddig gondoltunk a nők szexualitásáról, annak mennyire nagy részben igazából csak abból fakadt, hogy ideig férfiak kutatták, és nem a nők, és egy tök más szemszögből, és az egy ilyen alaptétel, amit egy kicsit pedzegetek a filmben is, de nem nagyon megyek bele, mert nem nagyon akartam ilyen tudományos kutatás adatokat így bedobálni a nézőnek, de hogy az az eredeti elképzelés, amit már 100 éve súlykolnak nekünk, hogy már pedig a férfinak az az evolúciós feladata, hogy minél több nőstényt termékenyítsen meg, a nőknek meg az az evolúciós feladata, hogy egy férfitől termékenyítődjenek meg, és aztán pedig fészket építsenek, és maradjanak otthon, és neveljék, és vigyázzák, és óvják, és nem tudom. Ez nem igaz. Tehát, hogy ez aztán női szexualitás ennél lényegesen tágabb és komplexebb, de hogy ez volt az elmélet, amit nagyon kényelmes volt 100 évvel ezelőtt felállítaniuk a férfi kutatóknak, és ezt minden oldalról megerősíteni, hogy ez tényleg így van.
És ezt nagyon sokszor abból vezették le, hogy van a férfi, aki így minden szívdobbanásával megtermel egy csomó spermiumot, és az örökítő anyaga az állandóan ott buzog benne, míg van a női szervezet, ami így havonta egy petesejtet érlel ki.
Hát vagy kettőt,
vagy
igen.
Kettőt, és hogy pont ez a különbség a két nem között, hogy így a férfinak emiatt arra van szüksége, hogy ezeket a folyamatosan termelődő magokat szórja a világban. De közben meg arról van szó, hogy baromi sok ideig nem így éltünk. És aztán persze minden kérdést, ami feljön ezzel a témával kapcsolatban, vissza lehet vezetni odáig, hogy jó, oké, akkor most a monogámia végül is egy tanult dolog, egy modern kultúra része.
Hát igen, valószínűleg azért is kezdtem el most erről beszélni, meg a kutatások során is azért kanyarodtam ide, mert hogy ide jukadunk vissza. Tehát, hogy a monogámia az Igazából az egy gazdasági dolog. Egyrészt, másrészt pedig egy férfi szereti bebiztosítani azt, hogy az utódot, amit nevel, hogy az az ő utódja. És ennek az egyetlen megoldása az az, hogyha a nőkkel elhitetjük, hogy ők nem szexuális lények, nincsenek is szexuális vágyaik, ők csak otthon akarnak maradni, és gyereket akarnak nevelni, és eszükbe ne jusson mással lefeküdni. Most erősen sarkítok, nyilvánvalóan megáltalánosítok, szóval egy... ezt úgy látjuk, de hogy, szóval igazából van egy, ez az oldala. Tehát, hogy ez egész egyszerűen egy ilyen férfi új önzésből jön. És erre fölépül évszázadokon keresztül egy ilyen hülye elmélet, hogy már pedig akkor a nők azok nem is szexuális lények, és ugye a férfiak, nem tudom, mi voltak ilyen mondások, hogy mi a férfiak, azok minden a hatodik másodpercben szexre gondolnak. És a nők meg biztos nem is. Vagy nem tudom, mi esik jól. Mi az, amit nem pánikol be egy pasi? Hogyha megtudja, hogy egy nő is 6 másodpercenként gondol a szexre, akkor az félelmetes? Az nem szexi, hanem félelmetes. Tehát itt megint bejön ez a kettős mérce, amit tényleg nagyon unalmas már, de hogy akkor persze megint elmondom, hogy nyilván, ha egy férfi nagyon sok nővel le tud feküdni, akkor ő egy hódító Don Juan, ha meg egy nő csinálja ugyanezt, akkor meg egy büdös rierongy. Tehát, hogy ez egy brutál kettős mérce, és ez a mai napig megvan. Itt még nagyon sok minden kell a fejünkben átállítani, de mindenkinek. Illetve az, persze erről is nyilván megosztanak a vélemények, de hogy ha a dolognak a biológiai részét nézzük, meg az evolúciós részét nézzük, meg az emberi viselkedést, a pszichológiai oldalról nézzük, akkor igen, akkor az jön ki, hogy valójában az emberi nemnek a nagyja az egyébként nem igazán monogám beállítódású. Az nem azt jelenti, hogy nincs olyan, aki ne lenne full monogám beállítódású, fogalmazzunk így, vagy inkább azt mondanám, mert hogy ez is változik az évek alatt, hogy éppen hol tartasz az életedben, tehát hogy ez is mozog, ez sem egy állandó dolog, de hogy én azt gondolom, hogy a többségnél alapvetően nem annyira működik a monogámia hosszú távon. És de ez alatt az, hogyha te 20 évesen összejössz valakivel, akkor rendkívül nehéz azt elképzelni, hogy tegyük fel, hogy 80 éves korodig vagy szexuálisan aktív, tehát hogy te 20-tól 80-ig azzal az egy emberrel szexelj. És ha még azt is mondjuk, hogy nem 20 évesen házasodnak az emberek, mert nem házasodnak 20 évesen, nem véletlenül nem házasodnak 20 évesen az emberek, mindenki tolja ezt ki, mint ahogy mindent tolunk ki, mert hogy az életkorunk is egyre hosszabb, tehát ez így arányaiban szerintem érthető. De még azt se, hogy azt próbáljuk meg elképzelni, hogy te 30-tól 80-ig, akkor tegyük fel, jó, 30 az egy ilyen, egyezünk ki, abban 30 évesen az emberek tegyük fel, megházasodnak, és akkor 50 évig te azzal az emberrel vagy, és senki mással soha nem fogsz semmiféle szexuális kapcsolatot létesíteni. Na most ez, ennek szerintem nem sok realitása van. Tehát erre két dolgot lehet csinálni, az egyik az, hogy azt mondjuk rá, hogy de ez így kell, hogy legyen, és muszáj, hogy ezt mindenki szépen tartsa be ezeket a szabályokat, és ennek nem szabad ellent menni, és aztán meg, amikor tényleg jönnek helyzetek, akkor meg azt titkoljuk, akkor bűnbe esünk, és akkor kezdődik ez az egész őrület a megcsalással, vagy a másik, hogy erről megpróbálunk őszintén beszélni egymással egy párkapcsolaton belül, és kitalálunk valami fajta szabályrendszer. Na, és akkor itt kezdődik a nyitva. Tehát, hogy itt kezdődik az, hogy egy nyitott kapcsolatot nagyon sokféleképpen lehet megpróbálni működtetni, mert rögtön bele fogunk futni azokba a kérdésekbe, hogy egyáltalán mi számít megcsalásnak.
Igen,
hát ez már egy következő.
Igen, és hogy nyilván a nyitvában is van egy csomó olyan pont, amikor jó, de akkor ez most már az új szabály, ez a 14. Jó, uh-huh. Oké.
Okay, igen, mert rengeteg előbb-utóbb nagyon sok szabály lesz.
Előbb-utóbb nagyon sok szabály lesz, mert előbb-utóbb nagyon sok helyzet lesz, ami alapján szabályokat lehet alkotni. De hogy szerinted az, hogy monogám kapcsolatban élünk, vagy nem abban élünk, az mennyire múlik csak, és mennyire függ csak a szexualitástól?
Hát ez nagyon sok mindentől függ. Folyton jövök ezzel, hogy milyen életszakaszban vagy. Hát eleve az egész szexualitás tematikához egész másképp állunk. 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen. Ez is változik, hogy ennek mekkora szerepe van az életedben, mennyire van előtérben, és azon belül mire vágysz. Változatosságra, és mindent ki akarsz próbálni, és jaj, de kíváncsi vagyok, vagy inkább már valami ismerősre, valami meghitre. Ez egyrészt egyéniségtől is függ, másrészt pedig az életed folyamán ez változik. Igazából az a szerencsés, hogyha két ember úgy tud összejönni egymással, tehát úgy tud egy párkapcsolatban lenni, hogy mind a ketten kb. Azonos ponton tartanak ebből a szempontból az életüknek. Aztán meg utána a következő fontos dolog, hogy kéne tudni beszélni ezekről a dolgokról. Na, itt aztán itt csúszik el mindenki.
És miért csúszik el? Mert hogy a nyitvában is az van, hogy vannak ezek a jelenetek, amikor a Fanny elkezdi előhozni ezeket a témákat. És valahogy így azt érzed, miközben nézed is, hogy jaj, ez most kínos. Vagy hogyha én lennék ebben a beszélgetésben, akkor ez most kínos lenne. És hogy mennyire abszurd, hogy inkább benne maradunk valamiben, ami nem biztos, hogy annyira jó, vagy így a kíváncsiságunk többet kíván, és közben meg valami hülye szemére miatt így képesek vagyunk ebből nem kilépni, és hogy ez hogy lehet másképp jobban csinálni, vagy hogy lehet ezeket kevésbé kínossá tenni?
Nagyszerű kérdés. Hát itt jön be az, hogy mi rengeteg mindenről nem tudunk igazán őszintén beszélni egymással szerintem. Nem csak a szexről. Egy csomó minden másról sem tudunk. Nem is tanuljuk meg. De mondjuk, ami a párkapcsolatokat illeti, igazán szókincsünk sincs. Például pont a szexel kapcsolatban szerintem a magyar nyelv nem sokat segít. Mert nem... Szóval még nevén nevezni a dolgokat is nehéz. Eleve nehéz ezekről a dolgokról beszélni, nehéz kimondani, de ha még a szavak is bénák, mert vagy túl gyermetegek, vagy túl vulgárisak. Tehát ez a két opció van. Nagyon ritka az, hogy például egy nemi szervre lenne valami normálisan használható szó. Tehát már innen van nehéz helyzetben az ember, amikor azt akarja mondani, hogy figyelj, én igazából azt szeretném, hogy te azt csináld, hogy De eleve szerintem nem tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell ezekről a dolgokról beszélni, de mondom, másról se nagyon.
Igen, csak mégis annyira abszurd, hogy így, ha valakivel együtt éltek, látjátok egymást minden nap, minden helyzetben, látod őt vonzónak, látod őt egyáltalán nem vonzónak éppen. Szóval, hogy az egész csomag ott van, és mégis mennyire abszurd az az ember, aki a legközelebb áll hozzád, annak tudsz a lehető legnehezebben megfogalmazni vágyakat. És hogy én ezt inkább úgy fogalmazom meg, hogy végre elértünk odáig, hogy jó pár éve azt érezzük, hogy mindenhol önismeret, és baromi fontos az, hogy tök menő szépen lassan terápiára járni. Ezek mind nagyon fontos dolgok, és hogy én egy kicsit azt érzem, hogy elkezdünk megfogalmazni magunkkal kapcsolatban ilyen nagy igazságokat, meg eljutni valameddig saját magunkkal kapcsolatban, és aztán utána így hazamegyünk és élünk tovább abban a kapcsolatban, amiben vagyunk.
Ez egy dolog tanulni bizonyos dolgokról, és másik dolog azokat beépíteni az embernek a saját életébe. Szóval ez egy másik lépés. Mindenki próbálkozik, mindenki bénázik, senki nem tudja a tutit. Tényleg. És hát mindenki csetlik, botlik. Ami a párkapcsolatokat illeti, vagy a házasságot illeti, hát 100 évvel ezelőtt ez nem volt opció, hogy ilyenekről beszélgessünk, hogy na most akkor kapcsolat, de akkor ne legyen monogám, hanem legyen, mit tudom én, de ne is nyitott legyen, ne legyen inkább poliamor, jó. Szóval ez szó nem volt ilyesmiről. Ez luxus, hiszen eleve a házasság nem régóta lett ugye szerelmi házasság. Előtte ez egy pusztán gazdasági döntés volt. Tehát te ahhoz mentél hozzá, akihez hozzá kellett menned, és azt vetted el, akit el kellett venned, nem azt, akit te akart. Tehát nem csak a királyokkal volt így, hanem mindenkivel. És mit látunk mindeközben, hogy egyébként meg ezzel együtt működött az egésznek az underground vonala. Tehát, hogy volt a felszín, ahol mindenki nagyon tisztességes volt, és monogám is, nem tudom, és akkor volt a másik réteg, ahol meg voltak a titkos légyottok, meg a titkos szerelmek, és ez volt a polgárok körében, ez volt a parasztok körében, ez volt az arisztokrácia körében, ez volt mindenhol. Ez valahogy így nem sikerült kordába tartani, de a szabályok mégiscsak tök tiszták voltak. Most arra annyi a különbség, hogy most már szabályok sincsenek.
Hát és az nehéz.
Hát így pláne nehéz. Tehát elég nehéz úgy játszani egy játékot sok embernek együtt, hogyha közben nem ismerjük a játékszabályokat, illetve a játékszabályokat folyamatosan változtatni lehet. Szerintem teljesen el vagyunk veszve. De ez egy izgalmas dolog, szerintem ez egy nagyon izgalmas korszak, amiben most vagyunk több szempontból is. Én most azt gondolom, hogy a következő, mit tudom én, 50 évben itt most, hát ha kitalálunk valami másik megoldást. Annyira nagy a válások aránya, hogy... Tehát most már magasabb a válások aránya, mint azoké, akik nem válnak el, és akkor utána még meg lehetne nézni, hogy akik meg nem válnak el, ők egyébként egyáltalán együtt vannak-e.
Igen, és elvált emberek azt mondják, hogy hát nem monogám párkapcsolat, hát én kétszer házasodtam, de mindegyik párkapcsolatom monogám volt, hogy mindegyik
persze.
Házasságom monogám.
Hát azért egy csomó kutató azt mondja, hogy igen, az ember monogám, rövid ideig, ezt hívják serial monogaminek, nem? Tehát, hogy vagy 3-4 évig egy monogám kapcsolatban, ami egyrészt izgalmas, meg szenvedélyes, de azért már mélyül is, és aztán, amikor jönne a következő szakasz, az már nem jön, hanem akkor befejezzük, és mindenki megy tovább valahova máshova.
Arról mit gondolsz, hogy hogyan lehet a féltékenységet jól kezelni, vagy ezt hogy kell kezelni?
Szerintem akik ebben a leghasznosabb tanácsokat tudják talán adni, azok a poliamórok, mert ugye a poliamóriában engeded meg a másiknak azt, hogy akár szerelmi viszonyt is kialakítson valaki mással, és aztán ezt az egészet otthon megbeszélitek, és mindenki mindent tud. Természetesen náluk is fellép féltékenység, mint ahogy minden nyitott kapcsolatban is megjelenik a féltékenység. Szóval nem arról van szó, hogy ezek az emberek megnyomtak magukba egy gombot, vagy átkapcsoltak egy kapcsolót, és akkor onnantól kezdve nincs többet féltékenység. De féltékenység baromira van. Csak kérdés, hogy ezzel mit kezd? Lesz, hogy ezt hagyod tombolni, vagy megpróbálsz magadba nézni, és megpróbáld megérteni, hogy tulajdonképpen most nekem ebben mi fáj. Tehát, hogyha úgy vezetem le a dolgot, hogy itt van valaki, akit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, akinek most éppen nagyon jó, ha én őt nagyon szeretem, akkor elméletileg nekem ennek örülnöm kéne. Jaj, de jó neki, nem? Csak valahogy ez párkapcsolatomról nem ez van, hanem ezt el tudjuk képzelni egy baráti kapcsolatban, el tudjuk képzelni egy jó szülő-gyerek kapcsolatban, hogy akkor így örülünk egymás örömének, és érdekes módon pont a párkapcsolatban meg valahogy nem, mert ott valahogy rögtön bejön az, hogy de akkor velem mi van? Akkor én el leszek felejtve, én ki leszek golyózva, én nem vagyok elég jó. Na, megérkeztünk egy kulcsmondathoz, minden emberi problémák egyik legfontosabb kulcsmondatához, ez a én nem vagyok elég jó, hát ezzel küzdünk mindannyian egyfolytában az élet minden területén. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy a féltékenységben a saját démonainkat vetítjük ki.
Szerintem nagyon sokszor van az, hogy van egy szerelem, meg vágy, meg minden, és aztán rájössz, hogy igen, de alapjaiban másképp gondolkodunk a párkapcsolatokról. És hogy szerinted ez például az egy olyan pont, amikor erre így rájössz, hogy akkor onnan egyből menned kell?
Hát ez érdemes az elején tisztázni, nem? Ez elég hamar meg lehet kérdezni, és egyébként ki mit gondol a monogámiáról, és hogyha erre az a válasz, hogy nem tudok mást elképzelni, kerekperec, ezt kijelentem, vagy azt mondom, hogy hát... Szerintem, ha már az a válasz, hogy hát, akkor már tudod, hogy aha, oké. Okay. Még mindig nem azt jelenti, hogy akkor ti lesztek a következő tökéletes poliamor pár, mert az attól még nagyon-nagyon-nagyon messze van, de hogy igazából a nyitott kapcsolattal kapcsolatban az egyik ilyen tök jó mondat, amit hallottam, az volt, hogy addig tud működni, amíg nincs egy ilyen, nincs valakinek valami ezzel kapcsolatos titka. Mert amint van valakinek egy titka, akkor az ott egy külön buborék. Az elkezd külön életet élni. Tehát akkor az egyik félnek lesz egy ilyen külön élete. És hát nyilván mindannyiunk életében vannak részek, amiket nem együtt csinálunk a párkapcsolatunkkal. Tehát ez jellemzően általában a szakmai életünk, amit nem feltétlenül együtt csinálunk a párkapcsolatunkkal, és ott mindenkinek van egy külön énje. De hogy ha a magánéletben van valakinek még egy másik énje, mert ugye itt megint arról is szó van, hogy te akárhány párkapcsolatban vagy, annyiféle énet kerül elő. Tehát hogy ki mit tükröz vissza. Erre szoktuk azt mondani, hogy abban a párkapcsolatban érzem én jól magam, amiben az a tükörkép, amit a másik visszavetít felém, az nekem tetszik. És minden egyes párkapcsolat egy picit mást fog nekem mutatni saját magamból.
Azok, akik azt mondják, hogy kizárólagos párkapcsolatban szeretnek élni, azok is sokszor azt mondják, hogy nem akarunk úgy csinálni, mint hogyha nem lennének vágyaink, vagy nem jut eszünkbe olyan gondolat, hanem hogy ők azt mondják, hogy igen, ez van, de hogy ezeknek a vágyaknak lehet megállt parancsolni, és hogy az a helyes út. Szerinted van olyan, hogy az a helyes út?
Szerintem ezt mindenki maga döntse el, hogy neki mi a helyes út. Szóval szerintem ez nem csak egyéntől függ, hanem adott párkapcsolattól függ. Tehát ennek a két embernek az egymásra hatásától is függ. És ez időben változhat. Tehát, hogy lehet, hogy te valakivel kitaláltad, hogy milyen jó lesz, mi itt együtt fogunk kalandozni, és ez megy egy darabig, és aztán az egyik félnek ez már nem is olyan jó. És akkor valahogy erről is kéne tudni beszélni, és akkor utána mi van? Mert a másik félnek viszont még jó lenne. Szóval, hogy ez sajnos erre nincs egy ilyen X egyelő kettő megoldás egyáltalán, és én azt látom, hogy nem is lesz. Hát, hogy még csak azt sem tudom mondani, hogy nyugi, csak bírt ki 40-ig, és akkor utána már meg minden kérdésedre megkapod a választ, fenéket, dehogy is. Szerintem amíg élünk, ezeken fogunk molyolni. Szóval szerintem ez nem nincs.
Hát szerintem ez nem igaz. Ez nem igaz.
Miért nem igaz?
Hát, mert olyan szempontból egyáltalán nem igaz, hogy mész előre, haladsz ezen az úton, meg így próbálkozol, meg vagy kapcsolatokban. És tanulsz.
Persze, tanulsz belőle, lehetőleg reméljük azt, hogy nem követjük-e túl sokszor ugyanazt a hülyeséget. Tegyük fel, hogy meg tudod fejteni a saját rossz mintázataidnak az okát, és gyökerestül ki tudod tépni magadból, és akkor de jó, te tovább lépsz, nagyon örülünk. De hogy én csak azt mondom ezzel, hogy szerintem nincs az a pont, amikor ezzel kapcsolatban nem lesznek kérdéseid, hogy hogy is van ez, mit is kell, most ilyenkor mit kell csinálni, most akkor azt hittem, hogy ezt már tisztáztam magamban, meg vele, meg nem tudom, azt nem is úgy tűnik, hogy mégse.
Szerintem a szexuális forradalom az azt hozta el, hogy most akkor mi eldöntjük azt, hogy ezt hogy szeretnénk csinálni. Hogy ezt szabadon, minden gát nélkül megfogalmazhatod magadnak.
Hát a minden gát nélkül az olyan nagyon még nem megy szerintem a többségnél.
Hát nem.
Egyébként. Hát
ez lenne a cél.
Az egy másik lépés, már meg egy másik tematika, hogy egyébként mennyire iszonyatosan gátlásosak vagyunk mindannyian. Az emberek többségének iszonyatosan durva gátlásai vannak. Szerintem rengeteg a tabú, rengeteg mindenről nem tudunk beszélni, de hát ez most visszakanyarodtunk oda, ahonnan az elején indultunk, és hogy ezzel vajon mit lehetne tenni, azon kívül, hogy mindenki menjen el önismereti ízére, és járjon a terápiába, és tanuljon meg jobban beszélni ezekről a dolgokról, meg ismerje meg jobban saját magát, ismerje meg jobban a saját testét. Például. Ez is megint egy ilyen dolog vissza a féltékenységre, hogyha bármilyen szexuális problematika fellép egy pár életében, akkor pláne nagyon nehéz lesz nyitni. Tehát, hogy ez az egésznek az alapja az lenne, hogy a két ember között legyen egy nagyon, nagyon jól működő, nagyon folyamatosan izgalmas, nagyon őszinte, oda-vissza egymást inspiráló szexuális élet, ami jó értelemben véve gátlástalan. És hogyha ez megvan, akkor lehet elkezdeni arról beszélni, hogy oké, akkor egyébként mi lenne, ha egyik jellemzően általában az első lépés az nem az, hogy elengedem az egyiket egyedül kalandozni, az már egy sokadik lépés, hanem az jellemzően az első lépés az, hogy hozzunk be egy harmadik főt. Persze erről meg lehet vitatkozni, hogy milyen nemű legyen, de az most mindegy, szóval, hogy mindegy, behozunk egy harmadik félt, de itt ugyanúgy meg fog jelenni a féltékenység, hogyha az alaphelyzet nem volt ideális.
Például a te filmedben Bálint karaktere, meg Fanny, behoznak egy harmadik felet, egy nőt. Bálint el is zárkózik attól, hogy ez a személy férfi legyen, és igazából nem is alakul ki erről egy hosszas
nem, igen,
vita.
Ez egy következő nagyobb téma szerintem.
De szerinted mondjuk a magyar mozivászon már nem bírta volna el azt, hogyha egy olyan édes hármas csinálsz a vásznon, ahol két férfi van és egy nő?
Hát így a politikai események ismeretében. Nem. Nem, egyébként nem. Igazából, dehogy nem. Mire te ebbe moziválsz? Persze, azonnal 18-as kariket kaptam volna, azt tuti. Lehet ebbe is kettős mérce van. Tehát szerintem tuti, hiszem, hogy két fiút csak csókolózni mutatnék. Úristen. És hogy mondjam, igazából azért valóban egyébként az édesármasok jelentős részén általában két nő, egy pasi a felállás. Ennek megint az az oka, hogy a nőknél a biszexualitás lényegesen gyakoribb, vagy inkább most leginkább azt hozzák ki a kutatások, hogy a nőknél sokkal, de sokkal nagyobb arányú a biszexualitás, mint a férfiaknál. Tehát gondolom én ez ennek is betudható. Hát, hogy a nők sokkal több mindenre föl tudnak izgulni, mint a férfiak. A férfiak aránylag tisztán belőhetők, hogy mire tudnak felizgulni, és az a durva, hogy a nők meg nagyjából mindenre. Ez ilyen nagyon furcsa ezt a kutatást, ezt imádom. Tehát, hogy amikor megcsináltak azt, hogy a heteró férfiak, meleg férfiak, heteró nők, meleg nők mutogatnak szexi képeket, ki hogy reagál. Egyrészt mit mondasz, tehát, hogy mit vallasz be, mennyire mondod magad szexuálisan felizgultnak, bizonyos képek láttán, ez az egyik mérés, a másik pedig az, hogy vizsgálják azt, hogy mennyit izzadsz, milyen az agyi működésed, tehát ugye a fiziológiai meg az agy működést próbálják meg monitorozni, és ez alapján megnézni, hogy egyébként mennyire izgulsz fel. És nyilván az is érdekes, hogy mi a viszony a két mérés között. És akkor ebből a legnagyobb meglepetése ennek a kutatásnak az a magukat heterónak valló nőknek az eredményei voltak, mert nagyjából előtte kb. Mindenki azt hozta, amit vársz tőle, hogy igen, a meleg fiúk azok elsősorban fiú egyedül, két fiú, ugyanez igaz fordítva a meleg nők, jó, hát inkább csak nő-nő, heteró férfi-nő és csak nő, egyedül és csak nő-nő, arra reagál, és a többire meg nem, és nagyjából megfelel ennek az, amit bevall, és az, amit mérnek. Na, és akkor jöttek a heteró nők, és ez alapján, a kutatás alapján az jött ki, hogy az ég egyött a világon, mindenre reagáltak. A mérések alapján viszont bevallani csak a heterót vallották, mert az, hogy férfi nő.
Biztos voltál ilyen eseményen, én voltam, amikor van egy ilyen házassági évforduló mondjuk, és azt mondják, hogy hát igen, de a házasság az munka. Uh-huh. Egy kapcsolat csak akkor működik, hogyha foglalkozunk vele. De konkrétumokban számodra ez mit jelent?
Hát az, hogy beszélni kell. és a beszélgetés alatt az őszinte mély beszélgetést értjük. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ők tök sokat beszélnek egy párkapcsolatban, és hogy ez milyen jó, de ha ez csak azt jelenti, hogy ti arról beszélgettek, hogy ki viszi le a szemetet, ki mit kell venni a boltba, holnap holva menjünk vacsorázni, a következő hétvégén melyikünk szüleihez menjünk át, nem most, ne oda, ott már háromszor voltunk, most már nem, jó. Ez nem az. Ez egy együttélés menet. Meg ami nagyon gyakran előfordul szerintem párkapcsolatokban, hogy mindent készpénznek veszünk, hogy hát igen, ez persze, hogy van ő nekem. Ezért szokott ugye erre mondjuk azt, hogy addig, amíg el nem veszíted, addig nem tudod, hogy mennyit ér. Ez egy általános emberi hiba, és hogyha erre sikerül saját magadat emlékeztetni például, és meg azt a kérdést föltenni, hogy igen, akarom én ezt még, mert az a másik. Jó, ez nekem egyébként, hogy itt van a másik, ez a másik dolog, másik oldalról bet. Folyamatosan be kell csekkolni szerintem saját magadnál, és úgy egymásnál. És ehhez meg kell teremteni valami olyan helyzetet, ahol csak ketten vagytok, és tényleg tudtok ilyen dolgokról beszélni, és közben nem tudom, nem az van, hogy épp közül rohanunk karácsonyfelt venni, mert már máskor nincs rá idő.
Most tök őszinte leszek veletek. Nincs konkrét álláspontom. Nem igazán hiszek a monogámiában, de nem vagyok benne biztos, hogy a nyitott kapcsolat a megoldás. Tényleg össze-vissza bénázunk, de szerintem muszáj valahogyan rájönni arra, hogy nekünk hogy jó. És igen, ehhez beszélni kell, és ki kell mondani dolgokat, még akkor is, ha ez néha fáj, ciki, meg kínos.
Fél évig hazudott neki, ezt elhiszed? Ez a legszarabb az egészben. Az árulás.
El kéne vinni szervízbe.
Figyelj, én nem akarok úgy járni, mint a viccáék, hallod? Ígérd meg, hogy mi nem csináljuk ezt egymással, soha. Inkább mondjunk el mindent egymásnak őszintén. Így görbém.
Ez volt a Mit Gondol Podcast. Két hét múlva újra jelentkezem. Addig is iratkozzatok fel ránk a lejátszótokban, és keresetek meg az Instagramon is. Ha ez a kettő megvan, tuti nem maradtok le a következő epizódról. A műsort készítette Grögerdi a gyártásvezető, Szűcs Dániel zenei és utómunkaszerkesztő, Obbágy Máté zeneszerző, Román Balázs kreatív producer és Hampuk Richard producer. Külön köszönjük a Megafilmnek, hogy használhattunk felvételeket a Nyitva című filmből. Én Luca vagyok, és a Mit Gondol podcastet hallottátok.
Beaton Studio.